Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés május 9-i alakulülését előkészítő tárgyaláson a parlamenti frakcióknak ma sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, ismertette Bújdosó Andrea. Már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik, tette hozzá a Tiszapárt lendő parlamenti frakció vezetője. Kitért arra, elfogadhatatlannak tartották, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az országgyűlés alelnökének jelöljék. A Fidesz ezügyben kompromisszumkész volt, és másik javaslatot tett, Vitályos Eszter jelölését a Tiszapárt is el tudta fogadni. A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, pártjuk pedig a hétvégéig bejelenti, hogy kiket javasol a posztokra. Tar Zoltánt, a Tiszapárt alelnökét és európai parlamenti delegáció vezetőjét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására kérte fel Magyar Péter. Az ő hatáskörébe tartozik majd egyebek mellett az egyházakkal és felekezetekkel való kapcsolattartás is. A leendő miniszterelnök Tanács Zoltánt a Tiszapárt működő és emberséges Magyarország programja összeállításáért felelős vezetőjét pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására kérte fel. Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó, kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Magyar Péter a Facebook oldalán már korábban leszögezte, hogy a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Péter, mint az országgyűlés alelnökét. Az indoklás szerint ő elárulta a magyar érdekeket, és várták az új jelöltet a Fidesz-KDNP részéről, közölte még akkor a leendő miniszterelnök. Szijjártó Péter már korábban reagált az ilyen vádakra, kijelentette, soha nem követette a hazaárulást, hozzátette, a Tisza kormány minden dokumentumot megkap majd ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő. Apáti Istvánt, a Mi Hazánk Mozgalom politikusát jelölik a most kezdődő ciklusban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának élére. A párt azt tervezi, a testületben több vizsgálatot kezdeményeznek, egyebek mellett arról történt-e beavatkozás az április 12-i választásba, közölte Torockai László pártelnök frakcióvezető. Orbán Viktor felajánlotta lemondását a Fidesz éléről, mondta Bánki Erik visszavonuló politikus a párt választmányülése után. A Fidesz az országos választmány döntése értelmében június 13-ára előrehozott tisztújító kongresszus tart, ahol a végső döntés megszületik. A Magyar Szövetség elnöke Budapesten találkozott Magyar Péterrel. Gubik László üdvözölt, hogy a Tiszapárt szerint rendezni kell a Benes dekrétumok ügyét. A megbeszélés része volt annak az egyeztetés sorozatnak, amelyben a leendő magyar miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőivel tárgyal. Eljött az idő, ballagás, aztán hétfőn május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Mintegy 20 000 tengerész esztegel a Perzsa-öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson, a térségben több hajót és támadások értek. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. Szombat este barna medvét láttak a Bogácsi tó mellett, tegnap pedig Nova és Ostoros térségéből is érkezett figyelmeztetés medveészlelés miatt, írta meg a Howl portál. Ha medvével találkozunk, ne közelítsük meg, ne etessük, ne fotózzuk közelről, ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk neki hátat, és semmiképpen se fussunk el. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva 2 évtizede hirdeti meg a Fülemülék Éjszakája programsorozatot. Ennek keretében április 2. felében és majd május végéig Országszerte számos helyszínen, többnyire településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy rövid késő délutáni kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét, illetve figyeljék meg a dallamok gazdáit. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, délután 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse Mátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Leszkovszky Pál tomonkos szerzetes 92 éves korában március utolsó napján adta vissza lelkét a Teremtőnek. Egy korábbi beszélgetés részlettel áttekintettük életútjának első időszakát, amikor is hezitált, hogy ferences szerzetes legyen, vagy ciszterci, vagy domonkos legyen, és eljutottunk akkor 1953-ig, amikor is a domonkos rend mellett dönt, és titkos noviciátusát elkezdi, és hát párhuzamosan az orvosi egyetemen tanul. Ő az egyik utolsó, akit titokban Zadravec páter szentelt 1963-ban, és Zsámbékon részesítette a papság szentségében. A legnagyobb titoktartás közepette. Ezekről az évekről lesz szó. A beszélgetést 2017-ben készítettem. Hogy nézett ki ez a noviciusság normális körülmények között? Hát egy kolostorban a világtól félrevonultan az önmegismerésnek és az imádságnak az időszaka, de hát önnek ez nem tudott megadatni, azt hiszem, ilyen formában.
Ez pontosan így van, hogy tetszik mondani. Pontosan nem az volt, mint aminek kell lennie a noviciátusnak. De viszont társadalmi, történelmi körülményekre való tekintettel hát elfogadták.
Szükségtörvényt bont.
Igen. Ami azt jelentette, hogy hetenként legalább kétszer találkoztunk Tamás atyával, aki hát próbált bennünket tanítani mindenféléről, hát novíciusokat tanítják rendtörténelmi szokásokról, szertartásokról. És ugyanakkor viszont elkezdte velünk a filozófia tanulását is. Mi novíciusok voltunk, de már elkezdte a logikát tanítani neki.
Szüleinél lakott otthon, tehát a családi közegben lakott. Tudták-e a szülei, hogy ön szerzetes kezd lenni?
Nem. A legszigorúbb titoktartással vett fel a provinciális.
Nem is volt szabad továbbadni a családon belül sem?
Családon belül sem. Rendben belül sem.
Nem fogott gyanút a családba senki?
Hát hogy papnak készül. Hát ez, azt tudták, hogy papnak készülök, ugye? Ez nem volt titok. Családban semmi egyáltalán. Még az sem, hogy domonkosnak készülök. Hát annak készülök.
Jó, értem,
hát...
de majd valamikor, hogyha a helyzet úgy adódik.
Igen.
De közben járt be anatómiára, meg korbonztan tanulni, tehát végezt, tehát orvostanhallgató volt főállásban.
Igen, annak rendje úgy a szerint, igen.
Idő hiányban nem szenvedett? Belefért a kettő így együtt végül is?
Olyan értelemben fér bele, hogy jóval hosszabb ideig tartott a stúdium, a teológiai tanulmányok hosszabb ideig tartottak, mint normális körülmények között.
Igen. Fogadalomtétel volt-e? Úgy kellett, hogy legyen. Egyszerű fogadalomtétel a noviciátus után mikor volt?
1954. október 14-én. Uh-huh. A beöltözésünk szeptember 13-án volt.
Igazi beöltözés volt? És hol?
Most már nincs meg az épület. A Ferenc és Mária misszionáris nővéreknek a...
Hermina úton?
Templom mellett volt egy épület, a templomtól jobbkéz felé volt egy földszintes épület, amiben volt közösségi terem, meg káplánlakás, meg nem tudom miféle. Most már nincs meg az épület, azt lebontották. Ott lakott, mint káplán, az egyik domonkos páter, Hankovszky Miklós, aki kispap volt a rendfeloszlatás, akkor fölvették valamiképpen az Esztergomi Egyházmegyébe, és mint egyházmegyei kispapot szentelték föl 1953-ban. Ő ott lakott, hát ő tudta azt, hogy mondjuk mert az ő szobájában. A beöltözés is ott volt, tehát akkor hoztak oda fehér-fekete ruhát, tehát fölöltöztettek annak rendje módja szerint. Csak utána újra rögtön le kellett venni, minél gyorsabban.
Gondolom. Egyetemista társai nem sejtették meg, hogy ön másfele is orientálódik?
Én azt gondolom, hogy nem. Hát azt tudták rólam, hogy vallásos meggyőződési ember vagyok. Erről hát beszélgettünk egyszer, a csoporttársam volt az évfolyam kis titkára, Szlanka Pista. Utána Nőka, hát miért nem nézd be te a kiszbe? Hát ugye egy komoly, rendes ember vagy, demokratikusan gondolkod, stb. Hát lépjél be a kisz.
Ez már 56 után kellett legyen, mert a kisz akkor alakult meg.
Igen, pontosan ez az. Addig a DISZ volt. Annak tagja voltam. Az a tömegszervezet volt, amivel a Diák Szövetség automatikusan belenőtt az ember, de deklaráltan is úgy beszéltek, hogy a DISZ az tömegszervezet. Tetszik, én még ismerni ezt a terminológiát a Murakországból.
Nem egy élcsapat, nem egy ideológiailag elkötelezett élcsapat.
Tömegszervezet. Azt esetleg észrevették rajtam az évfolyamtársam, hogy hát magányos vagyok, vagy visszahúzódó vagy.
56 orvostanhallgató és domonkos szerzetes.
A harcokban nem vettem részt végül is. Október 24-én elindultam be a városba, hát nem járt a villamos, hát megyek be megnézni, mi van. Lánchídon át Pestre érkezve. Hát ottan feltartóztatott valami civil ruhás fegyveres, és hát tulajdonképpen láttam, hogy ottan nincs. Hát nincs nagyon, mihez kezdjek ottan, mit csinálni valóm. A fegyveres harcban nem éreztem hivatva magamat részt venni. Kórházba, hát egészségügyi szolgálatba, hát hazafelé jövet, akkor mentem a János kórházba, mert az közel van, és hát talán ott, mint orvostanhallgató, hát el lehetek, vagy valami hasznomat vehetik. Úgyhogy oda jártam be a János kórházba, mint medikus, tenni-venni. Néhány hónapig, amíg hát meg nem indult újra az oktatás, tanítás, addig a János Kórháznak a protektúrájára jártam be, korbonztani intézetébe, János Kórháznak a korbonztanára. Mondom, hogy ez tanulni való is.
Előbb lett végzett orvos, vagy fölszentelt pap?
Előbb lettem végzett orvos, mert az orvosi egyetemet hát 6 év múltával elvégeztem. Tehát 59 szeptember végén, hát akkor doktorára vattak, tehát orvosi doktori oklevet kaptam.
El is helyezkedett?
El is helyezkedtem, igen. A kínai...
Praktizáló orvosként, vagy kutató orvosként?
Kutató orvosként. Ez a provinciális atyának volt az intézkedése. Ő először, tehát amikor kezdtem az egyetemet, tehát noviciázus kezdetén, azt mondta, hogy jó, akkor igyekezzék odáig vinni a dolgot, hogy klinikai tanársegédségig jusson el valamelyik klinikán. Jó, hát ezt mondogattam, hát szívesen lettem volna is sebész. Már azt hiszem, hogy nem lettem volna olyan kiváló sebésznek, de mindegy. Ezt mondogattam, hogy hát klinikus szeretnék lenni. Aztán az egyetem emlékezése előtt nem sokkal azt mondta, hogy megváltoztatta a nézetét, azt mondja, hogy nem, ne legyen gyakorló orvos, inkább valami elméleti munkahelyet, kutatóhelyet válasszon. Hát kézenfekvő lett volna, hogy az Egyetem Élettan Intézetébe jelentkezem, ott akarja dolgozni, mert mai terminológia szerint tudományos diákkörben dolgoztam harmadévtől kezdődően, élettan szigorra letétele után lehetett tudományos diákkörbe. Bármilyen tudományos diákkörbe lehetett dolgozni, az illető tárgyból való szigorra letétele után, tehát első év végzése után lehetett az Orvosi Fizikai Intézetbe menni, TDK-ból, és így tovább. Hát az Élettan Intézetbe kezdtem el dolgozni, ott dolgoztam, kézenfekvő lett volna, hát kérjem azt, hogy oda. De hát káderezés, szó sem lehet róla. Egyetemen nem, ugye, rossz káder voltam, hát már csak azért is, mert a kisztitkárnak megmondtam, amikor kapacitál, hogy kizbelépjél, nézd, Pista testvér. Én vallásos meggyőződés ember vagyok. Kommunista ifjúsági szövetség, deklaráltam kommunista. De én nekem nem kommunista meggyőződésem. Most csak, ha oda menjek, és annak mondjam magam, csak úgy látszadó, stb. Azt ti sem becsülnétek sokra, ti sem, hát látnátok értékes dolognak, csak úgy képmutatásból. Hát igen, igazad mondta. És aztán nem is kapacitált többször, hogy kizbe lépjek be. De viszont hát bejelezték, hogy nem voltam kisztán. Hát ez meg hát a vallásos
világ. Tehát nagy karriert, előmenetelt nem tudott.
Emiatt szóval sem jöhetett az, hogy az egyetemen maradjak, esetleg oktató lenni, ifjúságon, szerintem szó sem lehet. Viszont hát akkor még persze úgy volt, hogy egyetemen megszabott, egyetem által kiosztott munkahelyek jöhetek szóba. Mondta erről döntő bizottságnak az elnöke, szerintem Alföldi professzor volt, a mikrobiológus, két ilyen állás, elméleti jellegű állás lett volna, nem egyetemi, valamelyik gyárban mikrobiológiai, hát laboratórium, másik pedig a kínaiban, hát farmakológiai, gyógyszertan laboratórium. Hát mondom, akkor inkább az utóbbit választom, mert hát farmakológia mégis közelebb áll az élettanhoz.
Föld alatti rendi élet, az egyik nevelője 16 évet ült, úgy tudom, különböző megszakításokkal.
Az József atya, Szigeti József atya.
Ön ebben az időben nem bukott le.
Tulajdonképpen azért fény derült rám is, de ez későbben következett be, már akkor papa voltam évek óta. Provinciális atyánál tartott házkutatás során valamiképpen nyomára akadtak a nevemnek. Akkor hát elő kerítettek. Hogy pontosan mikor volt ez, hát 65-66 körül lehetett az.
De az 50-es években végül is az, hogy a rend él, tartják a kapcsolatot, és próbálnak utánpótlást nevelni, erre nem derült fényt.
Azt hiszem, hogy nem.
Akik börtönbe kerültek, miért kerültek börtönbe? Legalábbis az említett Szigeti páter mérve került börtönbe.
Azért, mert ő filozófus volt, és a Keresztény Front nevű szervezet kérte meg őt. Keresztény Front, ez becsületes, hát tisztességes keresztény emberek voltak, akik hát ugye a társadalom jövőjéről gondolkozva, hogyan kellene a társadalmat megszervezni.
De ezt rendszerellenes összeesküvésnek gondolták, vagy... Gondolták
is, hát le is fogták, és súlyos börtönbüntetéseket osztottak ki. József atyát megkérték, hogy hát elméleti szinten, keresztény bölcselet szintjén, hát tisztázni a fogalmakat, fölvázolni a keresztény társadalom megszervezésének a menetét, vázlatát. József vagy azt mondta, hogy hát persze ez hát kötelessége neki, mint tudósnak, bölcsésznek. Igazságot hirdetni, társadalomba bevinni, hát persze. Ő segített is neki is fölvázolni a keresztény társadalom bölcselet alapjait.
Igen, és ezért, végül is ezért ült ő.
Ezért ült ő. 16 év vagy 17 év múlva is azt mondta, hogy hát ő nem bán meg semmit, mert ő semmi helytelen nem tett, ő kötelességét teljesítette. Igen.
Hogyan került fel a szentelésére? Ön már kutató orvosként dolgozik, 59-ben végezte az Orvosi Egyetemet, és 63-ban szentelték a nem létező, a állam szemében nem létező Domonkos rend új tagját, pappá. Örökfogadalom megelőzte egyébként. Mikor volt az örökfogadalom?
1960. december 1-én. Ez a Szolidaritás házipari szövetkezet Rottenmiller utcai kötőműhelyének a raktárhelyiségében.
Ahol számtalan szerzetes, meg szerzetes nővér, nem számtalan sok dolgozott. Ez pont a feloszlatott rendek tagjai számára egy ilyen foglalkozási lehetőség volt. Ott volt az örökfogadalom? Egy munkaidő után, vagy egy vasárnap, vagy hogy?
Nem, hát munkaidő után, hétköznapot valamikor. Ugye a munkaidő, hát 4-5 órakor elmentek, hát este, 6 óra.
És miért pont ott volt az előjáró?
Nem az előjáró volt ott, hanem Imre atya, aki 1956 után, amikor Tamás atya elment külföldre, akkor...
Merle Tamás?
Elment külföldre, akkor Bergú Imre, ő volt a magiszter, és ő ott dolgozott, traktáros volt. Hát azért ott Az volt a helyiségnek a lehetősége.
És akkor raktárban történt az örökfogadalom?
Lehet mondani, hogy a raktár, ez egy kicsi raktárhelyiség volt.
És csak ketten voltak ott, vagy összegyűlt egy-két rendtag?
Nem, hát kell, hogy két tanul legyen legalább. Uh-huh. Méghozzá, mert ugye Imre atya ott volt, provinciálatő, és azt hiszem, hogy Hajnal András, Hajnal Imre professzornak a bátyja, egyébként első világháború idején hivatásos tűzérti, hivatásos katonatiszt. Uh-huh. Első világháború után lett domonkos, teológiai tanár, szentírás tudós, stb.
Szóval itt történt a Rottenbiller utcában az örökfogadalom, és rá, ha jól számom, két évvel a szentelés.
Több mint két évvel, mert ugye még a teológiai tanulmányokban még nem tartottam ott, hogy föl lehetett volna szentelni. Az elődiekben hát említés került rá, hogy hát tovább tartott a teológia, mint sem normális körülmények. Orvosi egyetem 6 év készpassz mehet. A teológia, hát le kell tenni vizsgákat, és a többi.
Az hogy történt? Nem egy hivatalos teológiai főiskolán, vagy hittományi akadémián történt ez, hanem...
De igen, hivatalos teológiai főiskolán, Szent Tamásról nevezett stúdium generálin, tehát a dolgos rendnek a stúdium generálián, ami jogilag nem szűnt meg. Az állam azt mondja, hogy nem létezik. Hát az egyházi jogban semmi beleszólás. Tehát ilyen szempontból azért, hát...
Akinek a tanárai megmaradtak, csak mindegyik különböző raktáros, meg egyéb állásokban volt, vagy éppen börtönbe.
Igen, és akkor hát egyik vagy, bocsánat, kérek, másik jelenlétében, egy vagy kettő jelenlétében, hát vizsgálkod. De hát igen, mégiscsak kikérdeztem, tettem a vizsgálkod. Még nem tartottam ott, amíg az örökfogadalomnál, hogy föl lehetett volna szentelni. 1963-ban úgy ítélte a provinciális, hogy lehet figyelembe véve különböző rendi privilégiumokat is, mert volt egy olyan privilégium a domonkos rendnek, hogy a harmadik év teológia után már föl lehet szentelni pappá a növendéket. Nem szabad akkor még nyilvános működéssel megbízni, stb., de fölszentelhetik pappá.
És nyilván, hogyha van rá nyomós indok, nem? Mert például ilyen, hogy...
Nem, azt hiszem, hogy a privilégiumnak nem volt kikrőse, hogy nyomós indok volt rá. Hát az én esetemben hát volt rá nyomós indok. Hát persze a nyomós indok elsősorban bennem volt, engemet nyomat. Ez egy olyan dolog, hogy az várakozás. Várakozás. Nem azt mondom, hogy szörnyű, de komoly teher is, komoly nehézség, komoly. Hát nagy képviség lenne azt mondani, hogy szenvedés, de nagyon hát nyomotta a várakozás. Gondolom. És azt sem tudom, hogy melyik a rosszabb, a biztos vagy a bizonytalan. Mert az örökfogadalomról azt tudtam, az ki volt tűzre. Amikor leszereltem utoljára katonaságtól, akkor hát megújítva az egyszerű fogadalom, de egyébként a katonasággal nem egyeztethető össze a szervezési fogadalom, úgyhogy az egyszerű fogadalmakat csak úgy tettük, hogy uszkedum a sumar ad servicium militare, engedelmes leszek neked, mindaddig, amíg föl nem vesznek a katonai szolgálatra. És amikor leszereltem a katonaságról, akkor persze megújítani. Újra, vagy ugyanazzal a formulával, vagy legutolsó alkalommal, hát 7 hónapra. Leszereltem utoljára, 1960 áprilisban, május 1-én újítottam meg az egyszerű fogadalmat, azt mondta a provinciás, tehát akkor annyi időre, amennyi időt most fogadalom nélkül volt a katonaságnál, uh-huh. Tehát 7 hónapra. Ez járt az december 1-én, tehát tudtam, hogy mikor van az örök fogadalom. Azt kivárni, az volt egy annyira idegtépő, idegemésztő dolog. Uh-huh.
Most, hogy rosszabb... Ez egy sorkatonai szolgálat volt, amit elvitték az embert, illetve végzett orvosként, már talán nem sorkatonaként.
Nem, hát ez a speciális katonaorvosi kiképzés volt, ami az egyetem első éve után volt 1 hónap, az értem. Inkább sorkatonai jellegű volt.
Igen, más kötelező volt gyakorlatilag.
Az egyetemista fiúknak. Igen. Jó. Második után is 1 hónap.
Igen.
Sorskatonai.
És rangot is kapott.
Az első év után 1 hónap még ilyen örvezetővérét lettek elő. A második utáni 1 hónap után, akkor azt hiszem, hogy talán 10-essé előléptettek.
De hadnagyságig vitte, ugye?
Igen, mert ugye az utolsó katonai szolgálat az egyetem elvégzése után volt 1/2 év. Katonaorvosi szolgálat tulajdonképpen, tehát nem sorkatonai, hanem katonaorvosi dolog kifejezetten, képzés is, tanfolyam is, egy pár hétig azt tehát alakulatokhoz kihelyezve.
63-ban szentelték.
Július 7-én Zsámbékon, a plébánia épületében.
Kicsoda?
Zadarajc István.
A plébánia épületében, hát akkor ez is hasonlóan titkos volt, mint a szolidaritás raktárában az örökfogadalom.
Lehet azt mondani.
Egyedül volt, akit szenteltek akkor?
Akkor már egyedül voltam. Diakonussá is, tulajdonképpen szubdiakonussá is, diakonussá is, egyedül engem szentelt akkor a püspök atya. Szentelésemen ott volt a püspök atyának a házvezető nője, ápolónője, gondozó nője, kedves nővér, aki hát teljesen megbízható embere volt neki. Aztán hát a rend részéről András vagy a Hajnal András, Bergú Imre, a magiszterünk. Aztán ott volt Tudós Takács János, aki mint, akkor azt hiszem még harmadrendi világi pap volt. Hát,
Tudós Takács, a Tudós most egy melléknév, vagy pedig a vezeték neve?
Vezeték nevében is benne volt Tudós Takács. És ott volt még az, aki az Ógyallai Tibi, Esztergom egyházi megyei pap, aki a Domiban, tehát a Domonkos plébánián osztott káplán, András atya, aki oda járt misézni, akkor környékén lakott, az hát jóba volt vele, és hát az elhozta magával. Hát ezek négyen voltak ott papok. András atya, Imre atya, a kis Tudós és az Ógyallai Tibi.
Beszéltem több olyan pappal, akiket Zadravec püspök szentelt egy tanácskörúti lakásban 1960 Szent József napján. Egyházilag ez egy teljesen szabályos szentelés volt.
Litteri dimisszió, litteri dimisszórie, elbocsátó levele, szentelése volt, igen.
Önnek kellett ilyen?
A tartományfőnök az ordinárius religió, tehát a papi rendekben a fő előjáró. A superior major, az ordinárius, az a főpásztor.
Nem szentelhet, de engedélyezheti.
Nem püspök.
Nem püspök, ide főpásztori. Jókat.
Igen, tehát a rend részéről ő adhat elbocsátást, ő engedélyezheti. Igen. A szentelést, mind a rend, tehát a rendnek a titulusára. Igen. Titulo pauper tatis.
És akkor kiegyeztetett Zadravec püspök úrral, vagy hogy kerül sor arra, hogy Rámbék és ekkor és...
Valószínűleg tartom, hogy András atyával tárgyaltak ők, mert hát jobban voltak, ismerték egymást, és hát bizonyos szempontból, hát katonasság révén. Hát,
igen, tábori püspök volt Zadravec István.
András atya, ő pedig hát rendbelépése előtt hivatásos katonatiszt volt.
És hogyan zajlott ez a szentelés? Hát nyilván teljesen szabályos volt egyházjogilag, de hát egy szobában egy asztal volt, az oltár szent mise keretében volt, vagy csak szentelés volt?
Ne, hogy csak szenteléshoz.
Olyan nincs.
Nem tudok elképzelni olyant. Abban a szobában, ahol a püspök agya rendszeresen misézett.
Értem, tehát ez kvázi kápolnaként is működött ott, ugye, a zsámbéki plébánia, ahova száműzték őt. Volt akkor a szoba, hogy le tudott feküdni a szentelésen, a földre kell borulnia a szentelendőnek.
Igen, hogy szép nagy szoba volt, minden meg volt tulajdonképpen rendben.
Szülei ekkor se tudnak még róla.
Pont akkor, papá szentelésem előtt jött el egyszer Imre atya hozzánk, hogy hát bemutatkozni, hogy bemutasson engemet.
Az saját szüleinek,
mint domonkos rendi diákonust.
Meglepetés volt? Vagy szóval öröm volt, vagy kétségbeesés?
Hát édesanyám, mondjuk, hát egyben rávadt a szeme, és azt mondja, ő sejtett valamit, ő érezte, gondolta. Hát,
és tudta, hogy erre nem hasznos érdeklődni, vagy nem kérdezgetni. És édesapja, hogy viszonyult a hírhez?
Végül is tudomásul vette, lenyelte. Főleg azért, mert hát megmondták neki, látták, hogy hát titoktartás mellett, és nem kell odahagyni a civil foglalkozást, hát tudok élni a társadalomban, stb. Uh-huh. És hát élhetek továbbra is a család körében. Ezt tudomásul vette.
Szentelésen nem voltak ott ezek szerint, de tudták, hogy ma főszentelik a fiúkat.
Hát ez egyébként édesanyámnak hát egy kicsit fájt is, mert ő nagyon szívesen...
Ott lett volna.
Még az előzőekben, tehát hónapokkal, vagy nem tudom mennyi idővel a szentelés előtt mondja, hát akkor bizony, hát aztán egyszer majd csak azt mondják, hogy na hát akkor hívd össze a rokonságodat, és akkor meg lesz a szentelésed. No, ez, hogy hívd össze a rokonságodat.
Sajnos nem ilyen időket élünk.
Ez nem volt lehetséges. Hát megértette azt, hogy nem lehet további idegeneknek, hát nem idegenek ők, de hát nem szorosan az akcióhoz hozzátartozó személyeknek, hát nem lehet ott lenni.
Ön volt tudomása szerint az utolsó, akit Zadravec páter szentelt.
Papá. Igen.
65-ben meghalt Zadravec páter.
Már mikor pap voltam, akkor szentelte szubdiakonussá Winkler Lajost, domonkos atyát. Nem papá, csak szubdiakonussá.
Igen. Igen.
Aztán ő végül visszament a szegedi szemináriumba, és hát ott Csanád Egyház megyében szentelték pappá.
Pál, polgári eredeti keresztnevén György, mint az édesapja.
Ugye a keresztnevem György és Pál.
Igen?
György és Pál, igen.
És a rendi neve Pál.
Igen, mégpedig a belépés előtt, hát mondta Tamás, hogy majd a tartványfőnök fog rendi nevet adni. Kérdeztem, hát tudja-e mi a nevünk, hogy ne ugyanazt adja, ami a keresztnevünk? Azt mondja, hát tudja, hát György. Mondom, de hát van második nev is. Azt mondja, hát az nem számít, az lehet ugyanaz, mint ami. És akkor hát kijött az, hogy a kollégám évfolyamtársam, az Péter testvér, én meg a Pál testvér leszek. Aminek pedig az a kicsengése, vagy kizengése, hogy családban öröklődő név, keresztnév a Pál volt. Édesapámnak a apját is, nagyapját is Pálnak hívták, Leszkovszki Pál. A bátyját is Leszkovszki Pálnak hívták. Viszont a Pali bácsi, ő meghalt esküvője előtt, tehát gyermektelenül meg. Akkor édesapám kötelességének érezte, hogy akkor, hát akkor az ő gyermeke, akkor az ő fia legyen Pál. Édesanyámnak nagyon nem tetszett az a név, nem tudom miért, hogy ellenszenvesnek érezte. Nem. Egyébként édesapámat is Györgynek hívták, de azt mondja, hogy attól függetlenül is az ő számára a legszebb férfi név az volt, hogy György. Még amikor föl sem tűnt édesapám a látóhatáron, kisgyerekek voltak, akkor is kisgyerekek voltak, az igazán szép férfi név az György. Hát ragaszkodott hozzá György. Hát akkor kompromisszumgyarán György Pál. És mint ahogy a második keresnével nem számított a szerzetesi név megadásánál, provinciális, hogy ezt a nevet adta nekem.
Lesztoszki Pál domonkos szerzetestől búcsúztunk egy 2017-ben készült archív beszélgetésnek azzal a részletével, amely 1953-tól, vagyis noviciátusának kezdetétől tekintette át életútját. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. május 7-ei adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon az igazságról fogunk beszélgetni, és az lesz a nagy kérdés, hogy vajon te az igazság oldalán állsz-e. A ti kommunikációtokban, mondataitokban milyen írásjelek vannak leggyakrabban? A pont, a kérdőjel, a felkiáltójel, a három pont, ami azt jelenti, hogy még nincs vége annak, amit mondanál, ilyen feltételes módba beszélsz. Szóval, hogy milyen mondatokat használsz?
Hát szerintem leginkább a pont jellemez engem és a felkiáltójel, mert szerintem én egy elég határozott személyiségnek tartom magam. Engem igazából szerintem a pont, mert általában, hogyha mondok valamit, azt komolyan is gondolom, és nem használok kérdőjelet, hogy őszintén mondom, és komolyan, és nem kell másnak megkérdőjeleznie, hogy igaz-e, amit mondok.
Engem is leginkább a pont jellemez, és ugyanígy gondolom, mint Viki.
Én igazából mindegyiket szoktam használni, éppen mikor mit mondok, de általában én is a pontot vagy a felkiáltójelet szoktam használni.
Az igazság keresésére vonatkozóan Isten 8. parancsa azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá, és azt akkor sem manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanának. Bizonyára emlékeztek Ádámra és Évára, hogy hogyan történt velük és mi történt velük a paradicsomkertben. A belső tartás hiány óvatlanul hittek a kísértőnek, aki hízelgéssel könnyedén becsapta őket. Ezt a kísértőt, a sátánt Jézus hazugnak, a hazugság atyának nevezi, aki kezdettől fogva gyilkos. Jegyezzük meg ezt az utolsó kivételt, mert rövidesen visszatérünk rá. Látjuk, hogy milyen könnyen becsaphatóak vagyunk. Nem szabad tehát mindent elhinnünk, ami szívhez szóló belső vagy külső hangok mondanak nekünk. Butaság azt gondolni, hogy valami azért, mert én úgy érzem, úgy gondolom, vagy úgy szeretném, akkor az automatikusan helyes is. Nagyon sokszor a lelkiismeretünk segít abban, hogy a jó mellett döntsünk, de csak akkor működik helyesen, ha ápoljuk a barátunkat Istennel, vagyis neveljük a lelkiismeretünket. Ti mit gondoltok erről? Mennyire vagytok ti becsaphatóak? Mennyire estek bele azekbe a csapdákba, hogy félre tudnak benneteket az embertársaitok vezetni?
Én szeretem inkább megtartani azt az 5 lépés távolságot, így nem igazán.
Én sem érzem magamat könnyen becsaphatónak, ugyanebből az indokból, meg hogyha a neten látok valamit, mondjuk vagy valakiről írnak nekem valamit, vagy egy cikkbe olvasok mondjuk valamit, vagy látok valamit, azt se hiszem el könnyen, hisz akármit írhatnak.
Én mondjuk, hogyha valaki közel áll hozzám, és megbízok benne, és igazat mond, akkor mondjuk, hogyha egyszer-kétszer hazudik, lehet, hogy elhiszem neki, mert hogyha már van egy bizalmi alap, és akkor ezek után hazudik, úgy nem nagyon észrevehető. De hogyha valaki mondjuk távol áll tőlem, akkor én nagyon nehezen bízok meg benne.
Én igazából nagyjából ki tudom deríteni, hogy mi lehet igaz, és mi lehet hazugság, de nekem is így van, ahogy Melanie mondta, hogy könnyebben megbízok olyan emberekben, akiről tudom, hogy igazat mond általában, és ilyenkor könnyebb belemenni abba, hogy hazudik, és nem mond nekünk igazat, de a végén úgy is rájövünk, hogy igazat mondott, vagy hogy hazudott.
Isten arra hív, hogy törekedjünk az igazságra a szavainkban és a tetteinkben egyaránt, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy kerüljük a hazugságot. Ennél többre van szükség, az igazság szakadatlan keresésére. Nem könnyű feladat, kevesebbel mégsem érhetjük be. Időt, pénzt, energiát kell áldoznunk rá, hiszen nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elég, ha elvégzi a hétköznapi munkáját, de a mélyebb összefüggésekkel nem törődik. Pedig szellemi igénytelenség már rövid távon is megszokta bosszulni magát. Aki tudjátok tájékozatlan, tudatlan vagy óvatlan, azt nagyon könnyen léprecsalják, manipulálják. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy minden ember megérdemli az életét, hiszen számtalan döntést hozunk napról napra. Ha vesszük a fáradtságot, hogy döntéseink átgondoltak és távlatosak legyenek, ha megpróbáljuk megkülönböztetni egymástól a fontosabb és a kevésbé fontos dolgokat, az igaz és a hamis dolgokat, és az Isten vezetésére próbáljuk bízni magunkat, akkor mondhatjuk, hogy felelősen viselkedtünk egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. Tehát nagyon fontos, gyerekek, az, hogy te azt az iránytűdet, ami az igazság keresésre vonatkozik, az hogyan állítod be. Mert hogy ez fogja megmutatni neked a helyes irányt. Mi az, amit nem tolerálsz, és mi az, ami mellett kiállsz? Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az iránytű, ez helyes legyen, és hogy ezt próbáld meg mindig a helyes irányba tartani. Nagyon sokszor van úgy, hogy különösen már így 7-ben, 8-ban, hogy látjátok, hogy hiába vannak nagyon jó barátaid, látod, hogy milyen értékbeli különbségek vannak köztetek. És mi az, ami neked belefér az erkölcsi rendedbe, és abba az általad a 10 parancsolatra alapozott értékrendbe, amit te el tudsz fogadni, és ami szerint tudsz élni, vagy mi az, ami már abszolút nem összeegyeztethető. És ezekbe viszont nagyon nehéz nemet mondani, illetve kitartani olyan szempontból, hogyha a barátod vagy a barátaid meg nem így gondolják, és nem szerint az értékrend szerint élnek. Például gondolj bele, hogy bementek egy boltba, és akkor ott kinéztek egy parfümöt, látjátok, hogy mennyibe kerül, és akkor van, akinek az értékrendjében nincsen benne az, hogy a lopás az nem bűn. Simán beteszi a kis táskájába, a zsebébe, és akkor fogja és elviszi. És hogy van-e merszed ilyenkor azt mondani, hogy figyelj, ne csináld ezt, vagy hogy mennyire befolyásoljátok ti egymást ilyen cselekedetekbe, vagy inkább eltűröd és elvihogod te is ezeket a dolgokat vele, vagy hogy ti mit tennétek, vagy mit tesztek ilyen helyzetben.
Az emberek többségét nagyon lehet befolyásolni, főleg, hogyha közeli barátról van szó, akkor vagy igazi barát, hogyha megmondod neki, hogy ez nem helyes. De hogyha ő még mindig ezt akarja csinálni, vagy el akarja lopni például a parfümöt, akkor szerintem a leghelyesebb döntés az az, hogy megmondani, hogy ez nem jó, és hogy te ebben nem akarsz társulni, és hogyha ő ezt nem fogadja el, akkor el kell menni, ott kell hagyni, ami ugye nem egy könnyű döntés, de hát muszáj ezt tenni, mert nem jó dolog a rosszban társulni.
Az igazságot el tudjátok titkolni?
Nem, ezt nem lehet eltitkolni, az igazságot. Próbálhatod, hogy rejtegeted, de úgyse fog sikerülni, vagy egyszer ki fog derülni.
Én is azt tapasztaltam eddig életem során, hogy ezek, amiket nagyon el akarsz titkolni, és ami nagyon-nagyon úgy gondolod, hogy most ezt megúsztad, nehogy azt gondolt, hogy ez így van, mert hogy az igazság mindig kiderül. Tehát nem véletlenül van az a sok közmondás arra vonatkozóan, ami az igazságról szól, és ami védeni akarja a mi lelkünket, meg lelkiismeretünket, hogy lehet, hogy nem gondolsz arra, hogy van-e a boltba kamera. És csak egy ilyen pici apró dolgot hagysz ki a történetből, és tudjátok, Viki, még azt akartam a te gondolatodra befejezni, hogy nem csak az fogja eldönteni a nemet, hogy te mennyire bátor vagy, hogy kiállsz érte, hogy mi lesz, hogy ezt megéri vagy nem éri meg. A másik az, hogy szerintem nem az lesz a legfőbb következménye, hogy lebuksz vagy nem buksz le, hogy lesz a kamera, tehát hogy mindenre odafigyeltél-e, hogy bátor voltál-e, hogy nemet mondtál, hanem gondolj bele, hogy már csak a gyanú is a te személyiségedre vonatkoztatva milyen károkat okoz. Csak egyszer kerülj be egy ilyen helyzetbe, utána mit fognak mondani rólad. Tehát, hogy ilyenkor szerintem azt is így mérlegre kell tenni, hogy ha ezekbe az erkölcstelen bűnökbe tett részt veszel és részesülsz, akkor onnantól fogva meg fognak benned bízni. Onnantól fogva hiteles ember leszel. Onnantól fogva azt fogják mondani az emberek, akik számodra sokat jelentenek, hogy megbízható vagy, becsületes vagy, és igazat szoktál mondani. Tehát lehet, hogy egyszerű az út, mert leveszed a parfümöt, beteszed a zsebedbe, de sokkal nagyobb veszteséget szenvedsz azáltal, mint hogyha nem érdekes az, hogy nem lett az a tiéd, van egy olcsóbb, egy egyszerűbb, egy elérhetőbb, és megelégszel azzal. Nagyon sokszor az ördög, a sátán meg akar minket fogni, és nagyon sokszor ugye a leggyengébb oldalunkon fog meg. Ott próbál elcsábítani minket, ahol ugye tudja, hogy el fogsz tudni csábulni. Ezeket muszáj kivédeni, és arra gondolni, hogy sokkal nagyobb a veszteség, mint az a közvetlen cél, amit azáltal a hazugság vagy bűn által elértél volna, vagy elérhetsz. Úgyhogy ezért írja itt az erkölcstan azt, hogy a döntéseinket átgondoljunk, távlatosan próbáljuk gondolkodni, és tegyünk különbséget a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Mert hogyha megpróbálsz így gondolkodni, hogy mi lehet ennek a következménye, és mondjuk szoktunk olyan dolgokat csinálni, hogy amikor nagyon nagy döntések előtt állunk, ti is majd a továbbtanuláshoz közeledtek, akkor nagyon-nagyon javaslom ezt papírra vetni, az érveket és az ellenérveket. Tehát, hogy ezeket tudatosan tudjál dönteni, hogy vizsgáld meg a szempontokat, beszéld át azokkal az emberekkel, akik neked fontosak, a szüleiddel, a tanáraiddal, a barátaiddal, azokkal az emberekkel, akik ismernek téged, meg szeretnek téged, hogy melyik szakot válasszam, mi lesz akkor, ha ezt döntöm, vagy a másik iskolát választom, milyen célom van azáltal, hogy oda menjek. Tehát erről beszél az erkölcstan, hogy a döntéseinket mi keresztények nem így vakon élünk a világba, és így célok nélkül vergődünk jobbra-balra, hanem mindig magunk előtt látjuk, hogy a mennyország az igazi cél, hogy mi nem csak erre a földi világra vagyunk berendezkedve, nem csak azt látjuk, hogy én nekem ma legyen egy parfümöm, hanem azt is látom, hogy én Isten színe elé oda akarok kerülni, ahol el kell számolnom a cselekedeteimmel. És én tudom, hogy azt szégyellem, és azt nem fogom megtenni, mert nem akarok szégyenkezni Isten előtt, meg a szüleim előtt sem, hogyha ez rólam kiderül. És nekem ez fontosabb, mint az, hogy milyen parfümöm van. Tehát erre mindig gondoljatok, mindig egy picit előre gondoljatok, hogy miből mi lesz. A másik az az, hogy ha egyszer ezt megcsinálod, hogy rávesznek téged olyan dologra, most legyen ez egy alkoholfogyasztás, hogy ne csak a parfümről beszéljünk, vagy a dohányzás, vagy bármi, ott is csak egyszer csábulsz el, utána nagyon könnyű lesz már belevinni téged. Tehát, hogy ez olyan, mint a lavina, tudod, hogy elindul a hegyről lefele, és semmi nem állítja meg, ez ugyanolyan a te kis lelki életedbe is, hogy csak egyszer mondasz igent ezekre a bűnös dolgokra, és utána már sajnos ez jön magával. És ugye mondjuk egy dohányzást, vagy azt, hogy alkoholt fogyasztottál, vagy bármit, megint csak nem lehet eltitkolni, mert te azt gondolod, hogy ettél elég rágót, hogy bedezodoroztad eléggé magodat, de a bőrödön vagy a felnőttek még ki tudja honnan, úgyis rájönnek arra, hogy mit akarsz elrejtegetni. Ezek mindig jussanak eszetekbe, gyerekek, hogy megéri-e elveszíteni anyánál, apánál a bizalmat, az, hogy megbíznak benned, az, hogy elfogadnak téged, hogy támogatnak téged, vagy utána beleülteted a bogarat a fülükbe, és utána már a bizalom az elveszik. Ez ugyanolyan, mint a tükör, hogyha egyszer eltörik, már nem tudod úgy megragasztani, mint előtte volt.
Út igazság, út élet, út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyj a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te
A világot mindig személyes módon érzékeljük. Észlelésünk sok ponton eltérhet egymástól, hiszen különbözőek vagyunk. Ugyanazt a helyzetet az egyik ember kétségbejtőnek látja, a másik felcsillanó lehetőséget fedez fel benne. Belső minőségünk az, amilyenek vagyunk, alakítja a valóságészlelésünket. Aki példának okáért elhanyagolja a belső világát, és túlzásba viszi a nehézségei miatti panaszkodást, az önsajnálat útvesztőiben tévelyegve sikeresen leépíti a saját belső tartását és önbizalmát. Szoktatok ilyen társakkal, gyerekekkel, felnőttekkel találkozni? Akinek már így a önbizalma meg az önsajnálattól már el van torzulva? Milyen érzés ilyen emberek közelébe lenni?
Nem kellemes érzés. Nekem erről az a véleményem, hogy nem jó ilyen emberek közelébe lenni, de szerintem a szituációtól függ, ugyanis az, hogyha valaki folyamatosan, tehát annyira sajnáltatja magát, hogy mondjuk milyen rossz a családi háttere, hogy mennyire nem szereti önmagát, hogyha ezt minden nap elmondja, szerintem az túlzás. Tehát mindenkinek megvan a saját problémája, de az, hogyha egyszer mondjuk elmondja, hogyha barátok vagytok, és elmondja neked, hogy ő nem érzi jól magát, vagy hogy milyen problémái vannak, azzal szerintem nincsen probléma, hisz azzal lesz jobb, hogyha meg tudod ezt beszélni valakivel, de a túlzott önsajnáltatás az nem egy jó dolog, és szerintem nem jó olyan emberek között lenni.
Találkoztam már olyan emberrel, aki ezt minden nap elmondta, hogy neki milyen rossz, és mennyire rossz, hogy ezek történnek vele, de utána így megkérdeztem tőle, hogy van tető a fejed fölött? Megvannak a szüleid, szeretnek téged, ott van a családod, elfogadnak, és nem bántanak téged, akkor mit szeretnél még? Vagy mi a problémád?
Még azt szerettem volna hozzáfűzni a dologhoz, hogy szerintem, hogyha ilyen emberekkel vagy körülvéve nagyon sok ideig, akkor egy idő után te is ilyenné válsz, mint ők, és te is már mindenkinek azt mondogatod, hogy neked milyen rossz, meg hogy milyen rossz életed van, meg mennyire nem szereted önmagadat.
Az 5. parancssal kapcsolatban beszéltünk az önpusztítás programjáról, arról a megdöbbentő tapasztalatról, hogy úgy tűnik, mintha néhány ember direkt úgy rendezne mindent, hogy tönkre tegye a saját életét. Ezt is tapasztaljuk, hogy tényleg, ha nincsen baja, akkor csinál magának bajt. Sajnos ilyen nagyon-nagyon rossz dolog, hogy ez a fiatalok körében ez a folyamat elindul, és akár középiskolások, akár általános iskolások egyre többen küzdenek vele. De azt gondolom, hogy ezt a kereszténység a Krisztus szeretetével és azzal, hogy hitet táplálsz vagy plántálsz a másikba, és megmutatod neki azt, hogy az Isten akár milyen nehézsége is van, őt szereti, azért nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ezt a fajta szeretetet ezek az emberek nem ismerik. És ezért a mi kis evangelizációs tevékenységünk lehet az, hogy ő neki ezt megmutatjuk, vagy hogy te jelként vagy ott jelen ezekben a közösségekben, és próbálod őket pozitív irányba terelni, és vigasztalni, és megmutatni neki, hogy így, ahogy mondtad te is, Eszter, hogy a jóra kell koncentrálni, arra, hogy mennyi minden jó van az életünkben, nem pedig mindig a rosszra, vagy éppen azon erősíteni magunkat, hogy ezekkel a küzdelmekkel mi mondjuk nem tudjuk felvenni a harcot. Tehát mindig kell a reményt és a szeretetet növelni ezekben az emberekben, hogy ezek által sikerüljön ezeken a nehézségeken átjutniuk. Ha viszont ez nem sikerül, akkor nyilván segítségre van szükségük. A keresztelés előtt van egy szertartás, melynek során a keresztelendőt megkenjük a hit tanulóknak az olajával. Más néven imádkozunk azért, hogy a gonosz lélek ne tartsa őket hatalmában, hanem hogy Isten világossága töltse be a lelküket. Elgondolkodtató ez a dolog, hiszen ezek szerint nem marad üres az ember lelke akkor sem, ha Istentől távol van. Az a válaszunk, hogy akarjuk-e, hogy a lelkünket betöltse Isten világossága, vagy ha nem, akkor majd betölti valami más. A sugallatok, melyek Istentől és az embertársainktól egyre távolabb sodornak, és olyan döntésekre sarkalnak, melynek kellemetlen következményeivel ugye csak később szembesülünk majd. A borongó sötét sejtelmek, melyek hibás döntéseket készítenek elő, ezeket meg kell vizsgálnunk magunkban. És a keresztény lelkiség azonban ezeket felismeri, feltárja, és az ima élettel és a belső lelki munkálkodással ezen nagyon szépen lehet segíteni, és amit az előbb mondtam, hogy az embernek a viszonyát a teremtő felé, ezt kell befolyásolni pozitív irányba, hogy az Isten felé forduljon ez az ember, akinek ennyi fájdalom van az életében. A Bibliában nagyon-nagyon sok ilyen vigasztaló, kapaszkodó szóra lelhet az ilyen kereső ember, és a remény az előbb-utóbb minél többet olvasra tudod, annál jobban átjárja a lelkét, és higgyétek el, hogy elég néha csak egy szó, egy mondat, egy ölelés, egy biztatás, és hihetetlen erőre tud kapni a lélek. Ezt úgy tudom nektek leginkább így megfogalmazni, hogy tudod, van egy pici virág, ami már így lankad, és látod rajta, hogy hú, már most ennek nagyon nagy szüksége van a vízre. És hirtelen egy pici vizet öntesz alá, és pár másodpercen belül a virág kiegyenesedik, feltöltődnek a levelei és a virága, és újra képes ragyogni. Na hát ilyenek vagyunk mi is, hogy az Istennek a szeretetére és arra a reményre szükségünk van, amit a hitünk által táplálhatunk egymásban és magunkban is. Hittanóránk végén akkor összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az Isten 8. parancsa igaz beszédre buzdít. Mivel a szívünk bőségéből szól a szánk, ezért arra kell figyelnünk, hogy a szívünket is és az értelmünket is az igazság járja át. Az igazság megismerésére nap mint nap, akár nehézségek árán is érdemes törekednünk. Akinek a szíve igaz, mert Istenhez tartozik és komolyan veszi a hitét, az könnyebben különbözteti meg a jó és a rossz belső sugallatokat. Ezen felül a szavaival nem kártékonykodik, hanem társai számára az élet igéit, az Isten közeli élet derűjét közvetíti. Hát ebben a reményben köszönjük meg Istennek, hogy élünk, és köszönjük meg azt, hogy ő ad nekünk bizalmat, és hisz bennünk, hogy nap mint nap újra meg újra felé fordulhassunk, és ránk ragyogtassa az ő szeretetét, hiszen ne felejtsétek el, hogy a nap egyformán süt mindannyiunkra. Az Isten szeretete az kiárad minden emberre, és kell, hogy mi a látó szemünkkel és az érző szívünkkel ezt észrevegyük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, hogy nekem a kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Remény is jövőt, adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk, a tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád rád talál.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. május 7-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes